Édesanyám egyszerű asszony, egyszerű lélek volt, végtelenül szeretett engem egyszerűsége mellett. Nagyon-nagyon sok szép, pozitív emlék van róla a szívemben, lelkemben. Az édesapámat nem ismertem, nevelőapám lett, amikor 4-5 éves voltam. Sajnos nekem intézetbe kellett menni, akkor megszakadt vele a kapcsolatom. A nevelőapám bár alkoholista volt, de azért róla is van egy-két pozitív élményem. Amikor intézetbe kerültem, azt egy tragédiának éltem meg. Egy nagy-nagy fájdalom és szomorúság költözött a szívembe. Szerencsém volt, mert egy nagyon jó intézetbe kerültem, 60 gyerek volt, ténylegesen egy nagy család volt, mindenki ismert mindenkit. Pálfi Gyuszi bácsit különösen szívemben hordozom, ő nevelőtanárunk volt ugyan, de mégis, mint egy apa képet adott nekem, kiszámítható, biztos, határozott egyéniség volt. Fájdalom mellett mégis szép élmények vannak ebből az időszakból bennem.
Volt olyan ebben az időszakban, ami befolyásolta, illetve meghatározta a későbbi évekbeli gondolkodásodat?
12-13 éves koromban én magam is elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért jó a jó, miért legyek jó, mitől szép a szép, miért szeressek, amikor engem nem szerettek. És ezek a kérdések ott voltak a szívemben, lelkemben, és foglalkoztattak. Volt ott egy tanárnő, a Juhász Judit, vele sokat beszélgettem ezekről a kérdésekről. Maga az intézet is bizonyos szempontból meghatározta a későbbi sorsomat, hiszen amikor én 14 évesen elkerültem abból az intézetből, ahol voltam és szakmunkás tanuló lettem, kollégiumból hétvégenként haza kellett menni. Nem volt otthonom, de az intézetbe, ahol fölnőttem, oda jártam vissza hétvégeken, ott ismerkedtem meg Bálint Dénessel, akivel elkezdtem beszélgetni a hitről, meg az élet értelméről, és ilyen módon maga az intézet is belejátszott abba, hogy én most ott vagyok, ahol vagyok.
Említetted a bemutatkozáskor, hogy az alkohol jelen volt egy ideig az életedben. Visszaemlékszel-e, mi indított erre?
Az első igazán nagy élmény az, amikor 16 éves voltam, és az intézetben voltam még. Megvettem egy 7 deci szürke barátot, és egyhajtással a buszmegállótól az intézetig megittam. Hideg is volt kint, meg hát úgy meg kellett inni, mert az intézetben nem lehetett bevinni. De végül is pozitív élményt adott az alkohol, mert hogy valamiféle elfogadottságot éltem meg, valamiféle szeretettséget, valami lazasságot, könnyedséget. Végül én fogtam meg a poharat, itt van az én felelősségem, és hát ebből van az, hogy kerestem az élményt. Az, hogy másnapos voltam, hát az ember ívott rá egyet, és akkor kész, akkor macskajaj elmúlt. Hát ez nem olyan nagy kaland.
Milyen gyakorisággal került erre sor, és okozott ez valami problémát a munkavégzésed közben?
Periódikus ivó voltam. Voltak olyan időszakok, amikor nem ittam 2 hónap, 3 hónap, fél év, aztán megint ittam. Ez egy csapda, mert hogy azt gondoltam, hogy hát nekem nincsen semmi problémám az alkohollal, hiszen én meg tudom állni hosszabb, rövidebb ideig. És éppen ezért, mert hogy így meg tudtam állni, ezért ment is az életem. Tehát olyan módon nem döntöttem romba az életemet, mint más szenvedélybetegek, de folyamatosan kisebb-nagyobb problémát okozott.
Nem is tartottad magadat alkoholistának? Vagy ha mondta volna valaki ezt, akkor nyilván tiltakoztál volna ellene.
Benne van a társadalmi szokásban, hogy isznak az emberek, az meg ízlés kérdése, hogy havonta, vagy fél évente. Az alkoholizmus az a tagadásnak, a hazugságnak a betegsége. Szóval én magam is hazudok magamnak, vagy magam előtt, és a környezet is hazudik. Tehát azt mondják, hogy nem történt semmi. Akkor jó. Akkor ez így mehet, ahogy megy. A hozzátartozók nem tudják, hogy hogyan kellene viselkedni, és így kerülnek bele a hozzátartozók is ebbe az egész folyamatba, hogy ők is palástolják,
takargatják, bagatelizálják
a kérdést, és ezáltal szenvedélybeteg megy egyre lejjebb, és egyre nagyobb hazugság kerekedik ki a történet mögött. A leglátványosabb problémát akkor tapasztaltam meg, amikor már esztergomi szemináriumban voltam,
milyen szemináriumról van szó, és hogyan vezetett oda az utat? Mi inspirált, hogy arra lépj?
Az Esztergomi Papnevelő Intézetre kell gondolni. Ez az út egyenes is, meg rögös is volt. 16-17 éves koromban elkezdtem hittanra járni. És 18 éves voltam, amikor megkeresztelkedtem, és akkor volt egy Isten élményem, és ebben együtt volt egy olyan ihlet, gondolat, sugallat, hogy de jó lenne egyszer az oltár másik oldalán állni, és az Isten szeretetéről beszélni az embereknek, elmondani, hogy jók az emberek, bár gyengék vagyunk, esendőek vagyunk, de jók és szeretettek vagyunk, és tudunk szeretni. Abban az időben a Blankenstein Miklós atyával beszélgettem, ő volt az, aki terelgetett, irányítgatott. A Miklós atya azt mondta, hogy akkor menj el és gondolkodj, és akkor elmentem Hosszúhetény Püspök Szent Lászlóra, akkor volt, hogy egy évet ott dolgoztam, csendben imádkozva, és amikor visszajöttem, akkor még nem vettek fel. Akkor a Miklós atya azt mondta, hogy menj el, legyél sekrestyés, ott látsz papi életet, aztán majd kiderül, hogy tetszik, nem tetszik. És így kerültem a Budapesten a Rezső téri templomba, és így egy picit bele is láttam, hogy igazából mit is csinálnak. Papi mintákat láttam, hogy ez mit jelent mondjuk a hétköznapokban, hiszen én magam ugye nem vallásos közegből jöttem, nem nőttem vele a vallásba, nem úgy is trájtam ott a papok mellett, és gyerekkoromban nem is éztem, más volt az életutam. 24 éves koromban aztán fölvettek.
Úgy nézett ki, hogy sikeresen be is fejezed, és fölszentelnek, pap leszel.
Így volt. Minek által problémák adottak az alkoholfogyasztásomból. A diákonus szentelési év előtt, karácsonykor vége szakadt a szemináriumi éveknek, és nem egy ilyen nyílegyenes papság lett belőle. Annyit megengedtek, hogy még vizsgázzak le. Tehát 4,5 év volt az én szemináriumban való létem.
Hogyan, milyen kanyargók után vezetett vissza Isten téged a papsághoz?
30 éves lehettem, és ekkor volt az, amikor kimondtam, hogy hát igen, nekem komoly problémám van az alkohollal. És akkor ugye próbáltak segíteni, de hát majd én megoldom. Az életemet eddig megoldottam, akkor ezt is meg fogom oldani. Mi az, hogy nem oldom meg? Onnan is aztán el kellett menni. Akkor én azt gondoltam, hogyha én nem tudom megoldani ezt az alkohol problémát, nem megy, akkor nem az én utam. És akkor én elmentem Óbudán a Máltai Szeretett Szolgálathoz, ott dolgoztam a hajléktalan szálon, és ott éltem, ott is elő-elő jött a probléma, próbáltak nekem segíteni, próbáltak megmenteni, nem tudtak. Azért, mert én már belekerültem abba a körbe, Hogy inni akartam. Noha már igazából semmiféle élményt, semmiféle örömet nem jelentett. De egyszerűen sorozatos rossz szokásoknak, a rossz döntések következtében szervezetem hozzászokott az alkoholhoz, és akkor már a szervezet kívánja az alkoholt. Az ember már nem akarja, de inni kell. Egy-két nap múlva már a Mátyás-Tyás templomba kerültem templomőrnek, és hát újból bekerültem kórházban, a többet ittam, mint kellett volna hosszabb időn keresztül. 4-szer voltam alkoholelvonó kurán, és a 4. alkalommal szabadultam meg, és akkor ott a kórházban egy délutánt átsírtam, át imádkoztam, és akkor én ott megszabadultam az alkoholrabságától. Nem voltak látomások meg hangok, de egy nagyon-nagyon mély belső nyugalom és tapasztalat, hogy nekem többet nem kell inni, és valahogy rendeződik az életem. Maga a papság gondolata, hogy az hogy maradt meg a szívemben, lelkemben, ezt én nem tudom, de ott maradt. A Jakus Otto atya volt akkor a katolikus alkoholista mentő szolgálatnak a lelkésze, ő is megjárta a maga útját. Amikor szemináriumban voltam, akkor vele jó barátságban voltam. Körülbelül 14 év távlatából újból megkerestem őt, és akkor a barátság az ott folytatódott, ahol abban maradt. És vele haladtam a józanság útján, mondtam neki, hogy rendezetlen bennem a papságnak a gondolata. Amikor szalézi szerzetes voltam, akkor befejeztem a teológiát. Tehát papírforma szerint én papá szentelhető voltam, csak emberileg nem voltam még kész. Mondta, hogy keresek püspöket, Jó Istennel megbeszéltem, hogyha lesz egy püspök, aki szóba áll velem, akkor rád bízom ezt az egész dolgot. Volt egy püspök, Der Miklós püspök atya, nem bíztat, hogy erről majd még beszélünk. Így aztán én az Istenre bíztam ezt az egész kérdést. De hogy ebből mi lesz, az legalább 2 év bizonytalanság volt. Azért, mert a Der püspök atya nem mondott semmit. Olyan módon fölkarolt engem, hogy Monorra kerültem, és Monoron voltam lelkipásztori kisegítő, ahol hittan tanítottam, temettem, eskedtem, prédikáltam. Az a lényeg, hogy aztán, amikor elmentem a Der püspök atyához újból egy ilyen beszélgetésre, püspök atya mondta, hogy mit szólnál, hogyha idén, mármint hogy akkor 8 évvel ezelőtt, hogy idén diákonussá szentelnélek. Azt mondtam, hogy köszönöm. Ő indította végül is, tehát nem én erőlködtem, ez így lett. Nem igazán tudtam akkor megszólalni a megilletődéstől, de most is egy picit úgy megmozdul a szívem. Ha visszafelé nézem az életemet, akkor én tényleg azt mondhatom, hogy mindig a tenyerén hordozott a Jóisten. Éppen olyan édesanyám volt, amilyen volt, és azért van bennem annyi szeretet, azért is van bennem annyi szeretet, mert hogy ő volt az édesanyám. Az, hogy pont abba az intézetbe kerültem, amelyikbe kerültem, hiszen a Gyuszi bácsival, a Juhász Judittal, a Bálint Dénessel csak ott ismerkedhettem, és sehol másutt. Hogy éppen akkor kerestem én albérletet, amikor a Dénesnek meghalt a mamája, és így üres lett egy szoba. Családba kerültem, magukhoz fogadtak engem, teljesen ismeretlen idegenül.
Végül eljött a papá szentelés ideje. Hogy élted meg ezt a napot, hiszen hosszú évek óta vágytál erre a pillanatra?
Ez egy hazaérkezés, megérkeztem élmény. Nekem a Tékozlófi út története az nagyon kedves és nagyon szívemhez közel áll, hogy amikor haza megy a fiú, megjöttem, itt vagyok, és az atya megüleli, és nem kérdez tőle semmit, hanem egyszerűen csak egy nagy-nagy lakomát rendez. Jó, hogy vagy, veled vagyok, melletted vagyok. Beteljesedett. Elfogadott, szeretett vagyok. Hiszen Isten szeret engem, én is visszaszeretem őt. Hogy az átváltoztatás szavaiban ott vagyok én is. Hogy én is átváltozom a Szent Misében. Abban a kenyérben és a borban ott van az a sok-sok ember, akik valamilyen módon mellettem voltak, segítettek, imádkoztak értem. De ott vannak azok is, akikkel most foglalkozom.
A papszenteléssel együtt feladatot is kaptál, amelyben meg tudod osztani azt a sok örömet, meg gondoskodást, amit az Istentől te magad is kaptál.
A Jakus Ottótya segítségére is lettem szentelve. Tehát, hogy a katolikus alkoholista mentő szolgálatban tevékenykedjek. A saját tapasztalataimat megoszthattam mindazokkal, akik utánam indultak, indulnak el a józanság útján. Továbbadom az örömhírt, hogy lehet józanul, szesz nélkül élni, lehet szabadulni az alkohol rabságából, sőt, igazán boldogan én már csak szesz nélkül tudok élni. És hogy ugyan kijózanodni nehéz. Mindenkinek más és más az útja a kijózanodásba, de hogy a józanság útján megmaradni, és józanul élni, az egy öröm és boldogság. Már én vezetem a katolikus alkoholista mentő szolgálatot. Eljutottunk Erdélybe is, és eljutottunk Kárpátaljára is. A szolgálat maga a lelki gyakorlat csütörtök estétől vasárnap délig, ahol együtt vagyunk mi alkoholisták, megéljük a szeretetet, megéljük azt, hogy a másik elfogad engem úgy, ahogy vagyok, hogy mindenki szerethető, mindenki elfogadható, és hogy teljesen mindegy, hogy honnan jöttél. Jó, hogy vagy, és örülünk neked.
A végén valóban megvan-e a felismerés, hogy ezen a gondon túl lehet lépni, és valóban lehet a továbbiakban józanul élni?
Van, aki egyből egy nagy élményt él meg, hogy tényleg lehet alkohol nélkül élni, és akkor onnantól kezdve aztán teljesen megszabadult, és járja a józanság útját. Van, akiben történik egy ilyen nagy lendület, aztán valamiért mégiscsak visszaesik, és akkor bukdácsol. Van, aki hosszú évekig jár lelki gyakorlatokra, és látszólag nem történik semmi, és egyszer csak történik a csoda, megszabadult. Nem egy ilyet tudnék mutatni, csak hát nem akarom név szerint említeni őket. A józanodás is mindenkire teljesen egyéni, és ő rászabott. Az élményt, azt meg lehet élni, nem lehet elmondani. Tehát akkor, amikor a lelki gyakorlatnak vége van, ott a vasárnapi szent misében, akkor ott vibrál a levegő, fogható az Isten, olyan gyenge szavak. Lehet látni, az arcok kisimulnak, mindenki mosolyog és boldog. Ez mindig egy ilyen mennyország. Egyik lelki gyakorlat, a másik lelki gyakorlatra élnek ezekből az élményekből.
Olyan jó így hallani, úgyhogy biztassuk a hallgatókat is arra, hogy ha a környezetükben van olyan, aki erre a segítségre, Isten segítségére vágyakozik, akkor keressen meg benneteket, a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálatot. Gyuri atya, az alkoholizmusból, önmaga derejéből, amiben nagyon sokáig bizakodtál, Isten nélkül nem tudtál volna kijönni.
Teljesen egyértelmű. Háromszor voltam úgy elvonók urán, hogy hosszabb ideig voltam. Ott az volt a tapasztalatom, hogy valamit elvesznek, de nem adnak helyette semmit. Az alkoholistának a szeretet hiányzik. Nekem nem a jóga hiányzott, nem a rejtvényfejtés hiányzott, hanem a szeretet. A szeretet gyógyít egyedül. Elveszik az alkoholt, és nem adják igazából azt, amire igazán szükségem van. Mármint az Istenre van igazán szükségem. A negyedik alkalommal éppen az Isten lépett be az életemben, ilyen nagyon radikálisan. Ezért történhetett meg ez a nagy változás. Isten nélkül nem megy. Az az Isten nélkül, aki bennünket, mindannyiunkat külön-külön szeret, mindenkire gondja van, ez teljesen biztos.
Arra is, aki még ebben most kételkedik.
Így van. Hálát adok neked, gondviselő és szerető atyám, hogy az időkezdet előtt elgondoltál, és már szerettél engem, életre hívtál, és életem minden pillanatában tapasztalhattam a te jelenlétedet, még akkor is, hogyha sokszor tudatosan nem figyeltem oda. Hálát adok neked, szabadító Jézusom, hogy nem csak elméletben tudom, hogy te szabadítasz, hanem a saját életemben is megtapasztaltam szabadításodat, és sok-sok szenvedélybeteg, alkoholista testvérem életében is látom, hogy te szabadítasz minket. Hálát adok neked azért is, hogy barátként, testvérként mellettem jársz, és most is bíztatsz, segítesz és vezetsz. Hálát adok neked, Szentlélek Úristen, hogy éltetsz, erőt, bátorságot, bölcsességet adsz nekem. Hálát adok neked, Szűzanyám, hogy a mennyben közben jársz értem. Amen.
Kedves hallgatók, Fazekas György atya tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Tisztelt miniszter úr, elnök urak, kancellár úr, rektor úr, államtitkár asszony!